délelőttön Jeremiás próféta könyvéből olvasok fel egy igét, fönnállva hallgassuk meg ezt a igét. Jeremiás próféta könyvének a 6. fejezetéből a 14. vers álljon előttünk, tehát Jeremiás próféta könyvének 6. fejezetének a 14. verse, amely így hangzik: és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányainak romlását, mondván, békesség, békesség, és nincs békesség. Eddig olvasom az igét. Testvérek, a mai vasárnap, a Szent Háromság vasárnapja, és az imádság előtt lekcióként a mára kijelölt igét olvastam fel Ézsaiás próféta könyvéből, amelyben található a mai ige is, a Szent Háromság vasárnapjának az igéje, tehát Ézsaiás próféta 6. fejezetének, könyvének 6. fejezetéből, ahol is ugye azt olvassuk, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, az egész széles föld tele van az ő dicsőségével. És be kell vallanom őszintén, hogy amikor elolvastam ezt a részt, hisz itt nem csak a Szent Háromság története, vagy a Szent Háromságra való utalás található, hanem Ézsaiás prófétának az elhívása is jelen van, vagy itt van ebben a részben az egész esemény, azzal, hogy a kerubok megjelentek a templomban az Úr felett, és egymásnak mondták, és megszólaltak, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Az mind annak az előzménye, hogy az Úr el akarta hívni Ézsaiást, megjelenni neki, azért, hogy fölkenje arra a szolgálatra, arra a feladatra, amire őt elhívta. És az ember, aki szeretné, hogy Isten használja őt ebben a világban, hogy Isten dicsőségéről tegyen bizonyságot, ugye, ahogy az első tanítványok is ott pünköskor egy nagyon szép üzenettel álltak elő Péter apostol, amikor beszélt a megváltóról, elmondta azt, felépítve Isten lelke által az ő prédikációját, egészen onnantól kezdve, hogy Isten miért is teremtette a világot, hogyan is hordozta az Isten a világnak a gyermekeit, hogyan hívta el Ábrahámot, és beszélt Saulról, beszélt Dávidról, felépítette, elmondta, elmagyarázta az ő népének azt, hogy miért is kellett Jézusnak eljönni. Miért kellett ő neki kereszt halált halnia? Miért volt szükség arra, hogy föltámadjon? És miért volt szükség arra, hogy Isten lelke aztán betöltse ezt a világot, eljöjjön és bizonyságot tegyen arról, hogy van lehetőség arra, hogy üdvösségünk legyen, hogy megbéküljünk Istennel. Egy nagyon szép feladatot kaptak a tanítványok. Azt, hogy az örömhírt hirdessék, és nincs is attól jobb, amikor valakinek örömhírt kell hirdetni. Amikor el kell mondani valakinek, hogy megszületett a gyermekünk. Hát ez egy jó hír. Elmondani azt, ami jó, ami örömteli, aminek mindenki örülni tud, és amire mindig várunk, és senki nem ül otthon és várja a rossz híreket, hogy mikor jönnek, hanem az örömhírek, azok a jók. És ezt látjuk pünköskor, amikor az ige azt mondja, hogy Isten elküldte az ő szent lelkét, és rögtön megszólalt az örömhír, és eljutott olyan sok emberig. Ezt szeretnénk hallani. Amikor Isten dicsősége betölti a földet, amikor erről tesz bizonyságot a kérub, akkor mi erre várunk, hogy Isten valami nagyon-nagyon nagy örömhírt közöljön velünk. Végre érezzük, lássuk az Isten dicsőségét és jelenlétét a mi életünkben. És mit olvasunk tovább? Hogy elhívja Ézsaiást a próféta, és azt mondja, hogy menj el, és mondjad nekik, hogy látván ne lássanak, halván ne halljanak, hogy ne értsenek, hogy meg ne térjenek. Milyen hír ez? Mi az, ami ez majd valami örömöt ad az embernek? Sőt, tovább megy, és azt mondja ott a próféta, hogy mondd el, hogy üresen maradnak a házak. És hogy aki megmarad, az is elvész. És a végén csak néhányan maradnak meg, hisz azt mondja, mint a terpentin fának a gyökere, ami megmarad, és ami majd egykor ki fog nőni. Na hát, annyi marad meg. Hol van itt az örömhír? Hol látjuk itt azt, hogy Isten dicsősége, Isten jelenléti betölti a földet? Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy szomorú üzenet. Ez egy nép számára végzetes üzenet, hogy csak a rosszat, csak a fájdalmat hirdeti itt a próféta. Ezt kell neki hirdetni, és akkor előtte pedig ugye azt olvassuk, hogy azt hallja a kérubokról, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Ebből a nagy fenségességből, dicsőségből, mondhatjuk, hogy örömből egyszer csak eljutunk a mélységekig. Nem erre vágyunk. Amikor a Szent Háromság vasárnapja van, akkor mi is azt arra emlékezünk, és az imaórán is említettem, hogy hát az Isten dicsősége betölti a földet. Amikor az ember kinéz, amikor jó idő van, kisüt a nap, reggel, amikor felhúztam a redőt, még nem is kellett felhúzni, mert már beszűrődött a redőnek a rései között a nap. Amikor ránéztem, akkor úgy már jó kedvem volt. Már éreztem azt, hogy na hát erre vágyom. Sokkal jobb, mint amikor az ember arra ébred, hogy csapkod az eső, el van borulva. Tehát, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy valami, a lelkünk valahogy felemelkedjen. És azt olvassuk itt az igében, hogy Isten nem ezt mondja a prófétának. Igen, el lehetünk keseredve emiatt. És el lehetett keseredve a próféta is. De Isten nem azért iratja le ezeket az igéket, hogy mi összetörjünk, elkeseredjünk, hanem azért, hogy megnézzük azt, megvizsgáljuk azt, hogy vajon miért nincs áldás az életünkön. Vajon miért jutottunk el idáig? Miért nincs békesség a mi szívünkben? Hisz nézzük csak meg a történetet, hisz arról beszél itt ez a rövid kis felolvasott ige szakasz a Ézsaiás próféta könyvében, hogy pusztán hagyatik. Miért? Mert látjuk, hogy mi történt. Jött az ellenség, elvitte, fogságba kerültek, sokan meghaltak, egy gyász, egy fájdalom, ami az a népet érte, pedig mennyit igyekeztek ezért, hogy ezt elkerüljék. És arra kellett gondolnom, hogy nem így képzelte Izrael népe az életét. Mindenki úgy képzeli az életét, úgy gondoljuk el jelenünket, jövőnket, hogy békességben elérdek élünk. Nevelgetjük a gyermekeinket, játszunk az unokáinkkal, persze dolgozunk, néha küszködünk, de azért, hogy mennek a dolgok. Ezt szeretnénk. És akkor azt mondjuk, hogy ha ez megvan, akkor ugye azért békességben élünk, a sok apró probléma vagy nehézség ellenére is, de ott van Istennek az ígérete, hogy mellettünk áll, segít bennünket, de semmiképpen sem arra gondolunk, hogy itt veszedelem jön ránk, semmiképpen sem arra gondolunk, hogy nehézségek törnek ránk, sőt mindent elkövetünk, hogy ez a békesség meglegyen. Nézzük meg a világtörténelmet, vagy nézzük meg korunkat, amikor azt látjuk, hogy tényleg azt mondhatjuk, hogy az emberek, politikusok mennyi pénzt, mennyi energiát próbálnak arra fordítani, hogy valamilyen békességet, vagy valamilyen harmóniát fenntartsunk ebben a világban, országokban, különböző kisebbségek, többségek ellenállnak egymásnak, az egyik elnyomja a másikat, és látjuk azt, hogy nagyon nehéz igazán lavírozni azt, hogy egyiket se sértsük meg, és valami békességet valahogy megpróbáljuk fenntartani. Ezen igyekeznek a világ emberei, Ezen igyekeznek politikusok, de nem kell a világtörténelemig elmenni, hisz az is befolyásol bennünket, ami körülöttünk van, amiben élünk, de gondoljunk csak a saját családunkra. Amikor az ember próbál lavírozni, hogy egyiket se sértsen meg, a másikat se sértsen meg, hogy igyekezzek valahogy mindenkinek jót tenni, csak hogy fönntartsuk azt a nyugalmat, azt a fajta békességet, amit szeretnénk. Többször el szoktam mondani azt, hogy egy nagy családban minden sokkal nehezebb. Mert mindig azt tapasztaljuk meg, ugye mindenki, ahol, aki akár egy-két gyermeke él egy családban, ugye én is ilyen családban nőttem fel, mindig volt veszekedés. Mindig volt valami, amiért az én testvéremmel összeugrottunk. Sokszor volt olyan, hogy a szüleinktől kaptunk ki, mert olyan dolgokat tettünk, de mindig volt, ami miatt aztán a családi békesség egyszer csak felborult. És mindig szoktam mondani, hogy testvérek, egy nagy családban ez sokkal hatványosabban jelen van, mert mindenki valahogy mindig valaki egy héten egyszer bal lábbal kell föl. És akkor mi történik? Ha egy ember bal lábbal kell föl, és egy ember elkezd hisztizni, vagy valamiért fújni a másikra, abból előbb-utóbb ugye az történik, hogy elfogy a türelem, egymásnak ugrunk, és akkor minden le van ütve. Kész. Mondhatjuk, el van rontva a napunk, ez már a vég, ez már nem is tudom, hogy lehetne helyrehozni, de mindig igyekszünk, próbálunk időnként lábújhegyen járni, hogy valami kis békesség legyen. Hát ez az életünk. Ezzel telik sokszor az energiánk, hogy egy ilyen békességet kialakítsunk. És mégis vagy nehezen tudjuk fönntartani, vagy rá kell jönni, hogy ma sem sikerült. Ma sem tudtuk megoldani. Beszélünk arról, hogy békesség, békesség, de nincsen békesség. És ezt látjuk Izrael Isten népének a történetében, de a világ történetében is, hogy nehéz békességet fönntartani. Sőt, az ige azt mondja, hogy nem is valósult meg. Nem lehetett megvalósítani, mert nem voltunk elég körültekintőek, vagy nem tudtuk úgy járni és úgy igyekezni, hogy ezt megvalósuljon, pedig annyira igyekeztünk, annyira próbálkoztunk. Sokszor mondom a gyerekeimnek, hogy néha lábújhegyen kell járnom közöttetek, hogy nehogy valakit megsértsek, vagy valakinek nehogy valami rosszat szóljak, vagy megbántsam, mert onnantól kezdve mindennek vége. Tehát, hogy az ember tényleg igyekszik lábújhegyen járkálni a világban, hogy az se a munkahelyen is, az ember ezt tapasztalja, ha nem a békétlenséget keresi, hogy lehet a másik embernek jót tenni, hogy ne sértsen meg, tehát, és valahogy mindig felborul. Mivel van a hiba? Mit tudok én tenni? Lehetséges egyáltalán ez? Én rontottam el? Vagy a másikban van a hiba? Mi az oka ennek, hogy nem tudjuk ezt megvalósítani? Pedig Isten igéje azt mondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura, az ő dicsősége betölti az ő a földet. Hát, hogyha betölti a földet, ha Isten jelenléte, az ő békessége, ugye, amiről azt mondja az apostol, hogy minden értelmet felül halad, hát akkor az hol van jelen? Vagy ha nincs, akkor miért nincs jelen ebben a világban? Pedig annyit munkálkodunk érte. A pünkös nagy üzenete, a Szent Háromság ünnepének nagy üzenete az, hogy igenis Isten jelen van ebben a világban, és Isten akarja adni ezt a békességet. Hogy az, hogy az ige arról beszél, és azt mondják a kerubok, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura, dicsősége betölti a földet, ez annyira lesz a miénk, ez a dicsőség, amennyire engedjük ezt a mi életünkbe behatolni. Tehát csak annyi lesz a békességünk, amit engedünk, hogy Isten az én életembe adjon, amit engedünk, hogy behatoljon. Mennyi fény lesz a szobában? Említettem, hogy reggel beszűrődött a fény, és az is nagy örömöt jelentett számomra látni azt a pici kis lyukakon be szűrődni a fény, de hát amikor felébredtem, az volt az első, hogy oda mentem az ablakhoz, és felhúztam a redőt. Hát nekem ebből ennyi kell. Nekem nem akarok megelégedni azzal a kevéssel. Az Isten békessége is annyira lesz a miénk, amennyire mi engedjük azt az életünkbe bejönni. De mi kell ehhez? Azt mondja az alapigénk ma a Jeremiás próféta könyvében, hogy békesség, békesség, de nincsen békesség. És mit mond? Hogy hazugsággal gyógyítgatjuk magunkat. Testvérek, azzal, hogy fogjuk azt mondogatni, hogy békesség, békesség, ezzel még nincs minden rendben az életünkben. Mi próbáljuk magunkat meggyőzni arról, hogy hát ha nem is tudjuk tökéletesen megvalósítani az életünkben ezt a békességet, de azért igyekszünk, azért valamilyen szinten csak elértük, ez még nem azt jelenti, hogy ott van az életünkben. Mi kell ahhoz, hogy ez a békesség a miénk legyen? Testvérek, ha megnézzük a Szentírást, és nem kell ehhez mondhatom a Szentírás, mert Isten az ő lelke által a szívünkbe adta az ő lelkét, ott van mi bennünk, hisz úgy teremtett Isten, hogy az ő lelkéből adott, valahol mélyen mindannyiunkban ott van. Valahol mélyen mindannyiunkban felszínre törhet az isteni lélek, amin keresztül Isten bennünket vezet magához. De ahhoz, hogy békességünk legyen a szívünkben, a környezetünkben, békesség legyen bennünk, ahhoz három nagyon fontos dologra van szükségünk. Az első és legfontosabb dolog, hogy megbéküljünk Istennel. A másik fontos dolog, hogy megbéküljünk önmagunkkal. És a harmadik fontos dolog, hogy megbéküljünk a mi fele barátunkkal. Tehát enélkül nem lesz békesség, de én nem akarok a második kettőről beszélni, mert az csak akkor fog kialakulni, hogyha az elsőt megértettünk. De ez a három együtt kell, hogy legyen. Nincsen olyan, hogy az egyik megvan és a másik nem. Ezt Isten így munkálta ki az emberi lélekben, így teremtett bennünket, hogy erre nekünk szükségünk van, erre a békességre, erre a harmóniára. Emlékezzünk csak, mindig vissza szoktam menni, de értsük meg testvérek, hogy a teremtés története, ami nagyon röviden van, és majdnem mondhatjuk, hogy nagyon egyszerűen van leírva. De ha az ember elkezdi vizsgálni magát, a teremtés történetét, elkezdjük vizsgálni azt, hogy bárha kevés is, de le van írva az első emberpárnak a története ott a kertben, akkor annyi izgalmas és annyi fontos dolgot tudhatunk meg arról, ami volt. Mert nézzük csak meg, hogy micsoda harmónia volt ott az emberpár és az Isten között. És azt is láthatjuk, hogy milyen harmónia volt magában az emberben is, ami aztán eltűnt akkor, amikor elhagytuk Istent. Amikor arról olvasunk, hogy azt mondja a férfi, hogy ez már testemből való test, csontomból való csont, lelkemből való lélek, így beszél az asszonyról. Az asszony pedig ragaszkodott az ő férjéhez. És amikor később kiderül, ugye amikor evett a tiltott fáról és elbújt, és akkor jön Isten, és hol vagy Ádám? Elbújtam. Miért? Mert mezítelen vagyok. Szóval ott is az látszik, hogy valami az önképemben is, az önmagamról és Istennel való kapcsolatomból, és az önmagammal, az én felebarátommal való kapcsolatomból is eltűnt. Felborult az a harmónia, ami addig ott volt. amikor Isten sétált az emberrel és beszélgetett. Olyan szép képek állnak előttünk a teremtés történetéből, amire amikor én időnként elgondolkodom rajta, akkor hát olyan vágyam van arra, hogy de jó lenne ezt a harmóniát átélni. És nem csak beszélni arról, hogy békesség, békesség, és közben pedig tudom, hogy valahol még sincs békesség. Mennyire lesz jelen az életemben a békesség? Annyira, amennyire engedem, hogy Isten az én életembe belépjen, hogy jelen legyen benne. Engedjem, hogy ő átvegye az életemen az uralkodást, és ez a jó értelembe vett uralkodás. Nem az, hogy uralkodni akar rajtam, nem az, hogy engem valamilyen módon szeretne letolni, hanem az, hogy engedje azt, hogy Isten lelke, az ő szeretete, az ő jelenléte betöltse az én szívemet. De mégsincs békesség. És mit teszünk mi? Azt mondja az ige ma Jeremiás próféta által, hogy hazugsággal gyógyítgatjuk magunkat. Igen, hazugsággal gyógyítgatjuk magunkat. Azt mondjuk, hogy békességünk van Istennel, azt mondjuk, hogy rendben van minden az életünkben, de testvérek, lehet, hogy nincs. Lehet, hogy nincsen rendben minden. Pál apostol a korintusiaknak mondja a második levelében azt a nagyon-nagyon fontos felszólítást, amikor azt mondja, hogy Krisztusért kérlek benneteket, béküljetek meg az Istennel. De mondhatnám így is, hogy Krisztusért kérlek benneteket, béküljetek meg Istennel, most! Mondhatjuk azt, hogy Pál felszólítja a testvéreket, felszólít bennünket is, hogy vegyük már észre azt, hogy nem lesz változás az életünkben, nem fogjuk megtapasztalni a békességet, amíg nem békülünk meg Istennel. Mintha azt mondaná, hogy a 24. órában vagyunk, vagy most, vagy soha. Van az az énekünk, hogy siessetek, hamar lejár. Nagyon fontos ez az üzenet, hisz éppen Jézus példázatában olvassuk azt, hogy a gazdag ember, aki hátradől és próbálja magát nyugtatni, próbálja magát hazugsággal meggyőzni, sok időre, sok javad van eltéve, mert lebontottad a tárházakat, újakat építettél, sok termet bevitted, na most már megnyugodhatsz hosszú időre. És azt mondja neki az Úr, hogy bolond, hát még ma elkérik a te lelkedet. És mire mész mindezzel? Hát ma van az az alkalom, hogy béküljetek meg Istennel. Ha békességet akarsz, ha szeretnéd, hogy ez valóság legyen az életedben, és ne csak próbáld magad meggyőzni, hogy rendben van az életed, akkor ez a legfontosabb dolog, hogy békülj meg. Pál nem véletlenül mondta ezeket. Pál, ő maga megtapasztalta. Ő azt mondja a Filippiekhez írt levelében, hogy ő úgy érezte nagyon sokáig életében, hogy rendben van minden. El is mondja, én körülmetet tettem 8. napon, én Izrael nemzetségéből vagyok, én Benjamin törzséből származok, én zsidóból való zsidó vagyok. Törvény tekintetében farizeus, sőt, buzgóság tekintetében még az egyházat is üldöztem. A törvénybeli igazság szerint pedig fedhetetlen voltam. És mégsem találtam békességet. Pedig ez mind megtörtént, mind megvolt az életemben. Én voltak dolgok, amiben bíztam, amit ma azt mondom, hogy hazugsággal próbáltam magamat vigasztalni, meggyőzni az én békességemről, de mégis azt láttam, hogy nem jutottam sehova. Miben bízott? Nézzük csak meg! Azt mondja, én zsidónak születtem. Ó, de jó! Persze mi nem születtünk zsidónak, de mi keresztények vagyunk. Mondhatjuk a keresztény Európa közepében egy 1000 éves egyházzal. Hát kell ettől több mondhatjuk, hogy az egész keresztény kultúrát magunkba szívjuk már az iskolában, és akkor nem kell még nekünk járni, még templomba sem. Mert maga a kultúránknak az alapja az a keresztény kultúra, amiben azért nagyjából megvannak azok az eszmék, amiket maga a kereszténység, vagy maga Jézus hirdetett. Igen, ez megvan. Hát tanultuk gyerekkorunkban, hogy hogyan viselkedjünk a másikkal. Én ugye nagyon sokan itt nem a mostani korban, vagy nem a demokráciában nőttünk fel, hanem a régi rendszerben, ahol nem volt még az sem fontos, hogy a paphoz eljussunk, sőt, ha lehetett, akkor távol is tartottak bennünket az egyháztól, de azért már ott is ugyanazokat az emberi normákat próbálták elénk állítani. És hogyha valaki még gyülekezetben nő fel, szülei hívő emberek, hát akkor ez már egy nagyon jó lehetőség az embernek. Pál azt mondja, hogy én ebben nőttem föl, de mégsem volt békességem. Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy a teljes írás, az Istentől ikletett, és amely hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, azért, hogy tökéletes legyen az Isten gyermeke. Neked megadatott ez, de élek én ezzel a lehetőséggel? Gondoljunk csak Éli főpapra és az ő fiaira, akik ott éltek, ott nőttek föl, majdnem, hogy a templomba. Ott játszottak az Úr előtt. És hova lettek? Béliá fiai lettek. Még pappá is váltak. És mi történt? Vagy gondoljunk Jákob fiaira, akik a nagy hithősnél, ősatya mellett élhettek, és hova jutottak? Mindegyiknek az élete tönkrement. Egyedül József volt ott, és aztán a kis Benyámin, akire még úgy nézhetett az édesapja, hogy hát ők valamit átvisznek az isteni kegyelemből. Tehát hiába születtünk bele a gyülekezetbe, hiába vagyunk bármilyen egyháznak a tagjai, persze lehet mondani, hogy de hát én is ide tartozom, és van békességünk. Aztán azt mondja Pál apostol, hogy tovább ment ebben. És azt mondja, hogy körülmetélkedtem. Még a jeleit is hordom. Megkeresztelkedtem. Kellettől több? Hány ember mondja nekem, hogy jaj, elkész úr, hát én is keresztény vagyok, én is ez vagyok, az vagyok, engem is megkeresztelkedtem. Még elmentem, hogy konfirmáljak. Még azon is részt vettem. És még egy évben egyszer-kétszer el is megyek a gyülekezetbe. Hát én is keresztény ember vagyok. És békessége van? Egyszer egy család keresett fel engem, egy ismerős család, megszületett a gyerek, és mondták, hogy Miklós testvér, meg kéne keresztelni a gyermeket. De éppen ilyen nyári időszak volt, készültünk a táborba, mondtam, hogy hát ne haragudjon, valahogy majd kicsit később, egy-két hét múlva elmegyek, megkereszteljük. Egy nagyon törekvő, kedves család volt, de hát hogy csak hívogattak, hogy menjek már, és kereszteljük már meg a gyermeket. Végül megkérdeztem, hogy miért kell ilyen sürgősen megkeresztelni. És akkor egyszer csak kinyugja az anyuk, hogy hát olyan nehezen alszik a gyerek, és éjszaka sokat fönn van, és valaki azt mondta nekik, ha megkereszteljük, akkor majd jobban fog aludni. És én mondtam, testvérek, hát gondoljuk, hogy ettől fog múlni. Szóval, hogy miért élünk babonákban? Gondolkodunk olyan emberek, akik nem is mondhatjuk, hogy távol vannak a Szentírástól is. És ebben reménykednek. Ha majd megkereszteljük a gyermeket, akkor jobban fog tudni aludni. Hát ez már nem fog többet aludni. A gyereket föl kell emelni, ha beteg, akkor meg kell nézetni, ha meg nyűgös, sokszor tűrni kell neki, de ez nem fog rajta segíteni. Azt hiszük, hogy ilyen dolgok azok, amelyek majd békességet adnak. Azt mondja Pál apostol, én megkeresztelkedtem, ugye a zsidó szokások szerint körülmetélkedtem, ott nem megkeresztelkedés, de hogy én ezt megtettem, a szüleim megtették, és még konfirmáltam is, és lehet tovább menni, és annyiféle dologgal próbálják az emberek helyettesíteni azt, hogy megbéküljenek Istennel. Bemerítkezünk felnőtt korban, és aztán mindenféle dolgot kitalálunk, mert nincsen békességünk, és azt hiszük, hogy ezáltal lesz. Pál azt mondja, hogy ő nem találta meg. Aztán mondta, hogy törvény tekintetében farizeus vagyok. Gyülekezetbe járok, betartom a törvényt, megteszek mindent. Éppen nemrég kezdtem olvasni William Wilberforce-nak az életét, aki ugye a rabszolga felszabadításnak a nagy előidézője volt, és nagyon sokat harcolt, aki fiatal korában a metodista gyülekezetnek, vagy metodista mozgalomnak a tagja is volt, aztán később eltértettől a hittől, sőt a hittől is egy időre aztán visszatért. De érdekes volt olvasni az ő életrajzában azt, hogy gyerekkorában, kicsi gyerekkorában hogyan került a metodistákhoz, és ugye az író, aki leírta az ő életrajzát, elmondta, amit hát én nagyon jól ismertem, hogy kik is voltak a metodisták, Wesleyék, akik őket ugye módszereskedőknek neveztek el, mert hát módszereket készítettek arra, hogy hogyan éljék meg a hitüket. Ha én metodista szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy én nem szeretnék ilyen metodista lenni, mert hát Wesleyék hajnal 4-kor keltek, már reggel több órát imádkoztak, nagyon feszesen beosztották a napukat, megvolt az, hogy melyik nap mit tanulnak, megvolt az, hogy mikor mennek el börtönbe látogatni, szóval hogy reggel 4 órától este 9 óráig olyan feszesen be volt osztva az idejük, és tették a jót, és valóban jót. És én arra gondoltam, hogy jaj, hát ha nekem így kéne élni az életemet, egyrészt nagyon nehéz lenne minden nap reggel 4-kor felkelni, és 9-kor lefeküdni, mert általában én pont fordított életet éltem, bár manapság már kezd megváltozni minden, ahogy telik az idő, de hogy egy ilyen életet kell éltek. És ők is ebben igyekeztek, mindent megtettek, és aztán olvasok az ő életrajzába, hogy aztán úgy gondolt, hogy elmegy Amerikába, hogy az indiánokat megtérítse, elment, és nagy volt a kudarc, mert nem sikerült, és hazafelé jövet, írja a naplójában, hogy elmentem Amerikába, hogy másokat, az indiánokat megtérítsem, hogy megmentsem őket, és egyszer csak fölkiált, hogy jaj Istenem, és engem kiment meg! Ugye, amikor rájön arra, hogy mindent megtett, de ő azt érzi, hogy ez a sok jó, ez a sok odaszánás, az életének az odaáldozása mások szolgálatába mégsem ad békességet, hanem felkiált, hogy kicsoda, engem kicsoda ment meg. És ugyanezt mondja Pál is, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből. Ki az, aki képes? És azt mondja Pál, hogy én idáig is elmentem, de mivel nem találtam a békességet, buzgókodtam. Miben? Ó, milyen egyszerű, és milyen érdekes az, amit csinál az ember, hogy magát megpróbálja mentegetni. Ugye azt mondja, hogy az én kudarcaimat arra vetítem ki, hogy más a hibás. És azt mondja, hogy elkezdtem az egyházat üldözni. Hát igen, az a legkönnyebb. Hogyan szoktuk magunkat felemelni? Hogy megpróbáljuk a másikat a sárba tiporni. Mert akkor úgy érezzük, hogy akkor jók vagyunk, ha a másikat kicsinyítjük. Azt mondja, az egyházat üldöztem. Miért üldözte az egyházat? Mert iszonyatosan zavarta az, hogy ezeknek az embereknek békességük volt. És nem értette, hogy miért. Amikor ott volt, amikor az első vérpattanút Istvánt megkövezték, és nem értette, hogy hogy lehet az, hogy ott a halálban ennek a fiatalembernek olyan volt az arca, mint egy angyalé. Nem értette. És mit csinálunk? Mit csinálunk azért, hogy magunkat felemeljük, hogy azért, hogy magunkat megpróbáljuk meggyőzni, hogy mi jó helyen vagyunk, úgyhogy a másikat becsméreljük, hogy a másikat bántjuk, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel jobbak leszünk. És Pál rájött erre, hogy Krisztusért kérlek benneteket, nem lesz változás az életetekben csak akkor, ha megbékültek Istennel. Amikor Istent egyszer csak engeditek, hogy belépjen az életetekben. Amit aztán meg is tapasztalt az apostol ott a Damaszkuszba vezető úton. Amikor egyszer csak átélte azt, hogy Isten erővel jelen van az életében. Vagy amikor a szerecsen komornyik egyszer csak találkozik az Úrral, megkeresztelkedik, és onnantól kezdve minden megváltozik. Megbékülünk Istennel, és engedjük azt, hogy az ő lelke által belépjen az életünkben. Nem mi magunk akarunk békességet teremteni, nem mi próbáljuk a békességet megszervezni az életünkben, mondhatom így is, hanem úgy, hogy engedjük, hogy Isten békességet adjon nekünk. Az első pünköskor ezt élték át a tanítványok. Igen, öröm töltötte be a szívüket is. Az Isten békessége. Szent, szent, szent a seregeknek Ura. Az ő dicsősége betölti a földet. Ezt mondja az Úr Ézsaiásnak. Ezt látja Ézsaiás, és látja azt, hogy ebből semmit nem értett meg az ő népe. És azt kell látnia, hogy a maguk által elgondolt Isten tiszteletet végzik. Próbálják gyógyítgatni magukat, de nincsenek semmi haszna. Az egész föld sivárrá pusztává válik. Még nem, egyszer csak rádöbbennek. Egyszer csak megértik. Egyszer csak elfogadják és észreveszik. Amikor egyszer csak azt érzik, hogy amit Isten nekik mond, és amivel Isten jelen akar lenni az életükben, az valóság. Ez az, amit Isten szeretne a mi életünkben elvégezni. Testvérek, hazugsággal gyógyítgatjuk magunkat. Mondjuk, hogy békesség, békesség, de nincs békesség. Nincsen békesség a szívünkben, nincsen békesség a családunkban, nincsen békesség a környezetünkben, és ennek csak egy oka van, hogy nem békültünk még meg igazán Istennel. Nem engedtük, hogy ő belépjen az életünkben, hogy lelke által átvegye az irányítást, és átéljük az ő minden értelmet felül haladó szeretetét és kegyelmét. Pál apostol arról beszél, hogy béküljetek meg az Istennel. Most, amíg lehet. Amíg nem késő. Miért kéne nekünk tovább úgy élni, ahogy eddig éltünk? Miért kéne nekünk újra és újra magunkat becsapni, ahelyett, hogy átélnénk azt az igazságos és azt a valóságot, amit Isten nekünk elkészített? Krisztusért kérlek benneteket. Béküljetek meg Istennel, és legyen az a békesség a miénk, amit Isten nekünk is akar adni. És lássuk meg újra, és lássuk meg azt az Istent, aki szent, 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 és az ő dicsősége valóban betölti ezt a földet, és betölti a mi életünket. És én azt kívánom, hogy ezt éljük át, ezt tapasztaljuk meg, és ezt a békességet, ezt a szentséget adjuk át mindazoknak, akik körülöttünk vannak. Adja az Úr.